Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Soproni Mónika vagyok. Figyelmükbe ajánlanám telefonszámunkat 061-999-4432. Az elmúlt adásban eljutottunk a kivonulás könyvében a gyermek áldozatokig. Ez körülbelül a közepe a kivonulásnak. Feltűnik a bárány és a kovásztalan kenyér, talán mint motívum vagy előhírnök. Minek mondanánk, ha az Ó és Új Szövetséget együtt gondoljuk? Egy előkép? Lehet párhuzamot vonni egyáltalán a két rész között? Ha jól belegondolunk, az ember az Ószövetséget olvassa, nagyon könnyen abba a hibába esik, hogy szó szerint értelmezi, és úgy gondolja, hogy minden pontosan úgy történt, ahogy le van írva. Arra gondoltam, most így a kivonulás könyvének megértése átbeszélésének közepén esetleg érdemes lenne arról is szót ejteni, hogy nem értelmezhető szóról szóra a Szentírás első része. Arról már korábban ejtettünk szót, hogy szimbólumokként kell kezelni a könyvekben leírtakat. Mégis talán jó lenne pontosítani a hallgatók számára, amikor olvassák, hogyan olvassák helyesen. Emlékszem, amikor gyermek voltam, kisgyermek, nagyon szerettem olvasgatni az ószövetségi könyveket, rengeteg izgalmas dolgot találtam benne. A kivonulás Eszter könyve, Tóbiás könyve, ezek keltették fel talán legjobban az érdeklődésemet, pláne amikor egy atyától képregény formájában is megkaptam ezeket. Azóta tudom, hogy nem úgy olvasandó és értendő, hogy le van írva, de akkor lebilincselő volt számomra így. Püspök atya, most arra kérném, hogy adjon nekünk egy használati utasítást az Ószövetség olvasásához, ami alapján minden olvasó teológiai végzettség nélkül is helyesen fogja érteni, amit olvas. Talán ez lehetne a Szentírásunk megértésének az alapja.
Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Talán annyiban hadd pontosítsam itt az elhangzottakat, hogy nyilvánvalóan a Bibliában nagyon-nagyon sok minden történeti. Tehát hiteles és szó szerint leírja azt, ami valóban történt. Rengeteg jele van ennek, ez is egy nagy kincse az ószövetségi szentírásnak, hogy nem mítoszokat ír le, mint általában az ókori népek, nem is szépíti a királyainak az élettörténetét, mint mondjuk Egyiptomban vagy Mezopotámiában tették, ahol minden negatív vagy esetlegesen rossz fényt vető eseményt a királyaikkal, hőseikkel kapcsolatban letagadnak. Dávid király életében pedig például annyira pontosan látjuk az ő gyöngéit is, a botlásait. A Biblia egy őszinte könyv, amely hitelesen vall erről. És ezt rengeteg ponton a régészet, illetőleg a történettudomány is igazolja. Ezek nem kitalált elbeszélések, hanem nagyon is mély történelmi gyökerük, alapjuk van. Hadd mondjak erre néhány példát. Például a zsidó honfoglalás. Abban az időben, amikor Izrael népe születik az ígéret földjén, Palesztinában, a régészek megtalálják ennek a nyomait. Néhány évtized alatt szinte a semmiből kb. 100 falu születik. Tehát szemmel láthatóan egy új népesség jelenik meg. Vagyis a zsidó honfoglalásnak, a nép megszületésének a jele teljesen kézzelfogható. Vagy Salamon király építkezései, amit leír a Biblia több helyen is, ahogyan ő például fölépíti az egyes nagyvárosokat, Gézert vagy Hácort, a különleges kapukkal, ahol egymás után több fakaput tesz, hogy ne legyen olyan könnyű, ha egyet betörnek vagy fölgyújtanak, egy ilyen belső térbe jut az ellenség, fölülről a bástyákról még lövik az illetőt, és előtte még egy második, és utána még egy harmadik kapu van. Ez Salamon találmány, ez a több rétegű kapu. Megtaláljuk ennek a jelét pont azokban a városokban, amelyeket a Biblia említ, hogy valóban ő építette. Az úgynevezett kazamata falak szintén Salamon találmánya. Ez azt jelentette, hogy a falnak a két szélét építették meg kőből, de hát nem volt annyi jó építőkő, hogy az egészet kőből lehetett volna tenni, és közéje törmeléket, illetőleg földet dobáltak be. A két falat össze is kötötték keresztfalakkal, és ez így fantasztikus erős volt. Tehát nem volt könnyű, sőt, szinte lehetetlen volt ledönteni, vagy éket verni ebbe a falba. Tehát Salamonnak az építkezései teljesen kézzelfoghatóan mutatják a Biblia történeti hitelességét. Azok a városok, amelyeket a Biblia említ, ezek a régészetileg is hozzáköthető városok. Vagy megtalálták Jeruzsálemben azt a nagyon bonyolult, nehezen megépített vízvezetéket, amellyel a Gihon forrásnak a vizét a városon belülre vitték. Ez az a vízakna, amin keresztül Dávidnak a hadvezére Joáb fölmászott, és a várost meghódította. Ez is mind a mai napig megvan, tehát teljesen hiteles a Biblia leírás. Egy hajmeresztő mutatvány volt, szinte függőleges vízaknán valakinek följutni, de lehetséges. Joáb így jut be a városba, belülről nyitja ki a város kapuit, és ilyen módon foglalják el a zsidók Jeruzsálemet. Megmaradt annak a vízaknának is az útvonala, illetőleg hát maga ez az alagút, és az elkészülést megemlékező kőbevésett felirat, amellyel Hiszkia király idejében, az ostrom előtt a vizet behozták a város belső részébe, a Siloé tóhoz. Ezt is említi mind a Biblia, pontosan Hiszkia király kapcsán, és mind a feliraton az ő neve szerepel, és a vízakna elkészítésének a története. Vagy szintén döbbenetes volt Jeruzsálem ásatásaikor szembesülni azzal, hogy az egyik terem, amit teljesen fölégettek a babiloni ostrom alatt, egy tekercseket tartó terem volt, és a tekercsekből semmi nem maradt, de megmaradtak a kicsi agyagpecsétek, amelyekkel a tekercseket az írnok lepecsételte. És a pecséteken az írnokok neve volt fölírva, vagy pedig ráütve. És az egyik pecsét, amely több alkalommal is szerepel, az nem más tartalmazott, mint ezt a nevet, hogy Báruk Neria fia. Ez ugyanaz a Báruk, mint Jeremiásnak az írnoka, akihez Báruk könyve is kötődik, szintén Báruk Neria fia. Megint csak döbbenetesen igazolja a Biblia történeti hűségét, Báruk személyének a történeti realitását. Vagy találtak nagyon sok olyan filiszteus templomot, amely két oszlopon nyugodott, illetőleg a tetőt ennek a két oszlopnak a segítségével építették meg. Tehát az épület közepén két óriási oszlop volt, és a fagerendákat ehhez a két oszlophoz vezették. Emlékszünk talán Sámson történetére, ahol ő két ilyen oszlopot szétnyom, és ilyen módon pusztítja el azt a szentélyt. Tehát rengeteg olyan pont van, ahol a Bibliának az abszolút történeti voltát tetten érhetjük. Ezzel együtt fontos azt tudni, hogy a Bibliában nem csak pontos történeti leírások vannak. Egyrészt vannak benne más műfajok is, tehát vannak költemények, vannak tanító elbeszélések, vannak példabeszédek. Talán lehetne, ez talán kicsit furcsán hangzik mai nyelvünkön, hogy mesék, de hát olyan tanító elbeszélések, amelyekben vannak a meséhez hasonló elemek, mint Jónás könyvében a cethal, amelyik elviszi őt a gyomrában, és utána Ninive városa mellett újra Jónás kikerül ebből a halból, és elmegy prédikálni a városnak. Tehát vannak ilyen típusú elemek is a bibliai elbeszélésekben. Nem csak történelmi tényeken keresztül akart az Isten szólni, hanem ő tud szólni példabeszédeken keresztül is. Ahogy Jézus is nagyon sok példabeszédet mondott. Az irgalmas szamaritánus történetét nem úgy kell elképzelni, hogy az pont betűről betűre úgy megtörtént. Nyilván megtörtént százszor és ezerszer az, hogy embereket ezen az úton Jeruzsálem és Jerikó között megtámadtak. És az is, hogy mellettük elmentek az emberek anélkül, hogy segítsenek. De Jézus nem egy konkrét történetet akar elmondani, hanem egy példát, amellyel szemlélteti a felebaráti szeretet parancsát. Éppen így a tékozló fiú története is egy kitalált példa. Nyilván számtalanszor megtörténik, hogy egy fiú elhagyja az apját, és az is, hogy az édesapa végtelen irgalommal a fiát várja és visszafogadja. Tehát ez is egy reális történet, de konkrétan nem ilyen módon egyetlen eset leírása akar lenni, hanem egy Isten irgalmát szemléltető példabeszéd. Tehát sokfajta műfaj van a Bibliában, nem csak konkrét történeti leírások. És hogy egy kicsit tágabban válaszoljak a kérdésre, hogy mi a kulcsa annak, hogy jól értsük a Bibliát. Volt már erről, úgy gondolom, több adásunkban is szó, hogy Isten embereken keresztül szólalt meg, a lelküket, a szellemüket megihlette. Ezt nevezzük sugalmazásnak. De ez az emberi képességeiket nem elvette, nem kikapcsolta. Ahogy mondja a teológiai bölcsesség, a katolikus teológiánknak az egyik alap igazsága, a kegyelem a természetest nem lerombolja, hanem arra épít. A sugalmazás is a Szentszerzőnek a gondolatait, a világképét, a természettudományos elképzeléseit, a történelmi emlékeit, elképzelését, ezt nem törölte ki, hanem erre épít, a természetesre épít. Vagyis a Biblia Isten szava emberi szavakon keresztül. Annak az embernek a lelkén szűrődik át, aki a bibliai üzenetet leírta, az ő világképén, és az emberi szűrő tökéletlen. Emiatt a Bibliában vannak természettudományos tökéletlenségek vagy tévedések, ha lehet így mondani. Akár a Teremtés könyvében talán erről is volt már szó, a második napon arról hallunk, hogy Isten szilárd égboltozatot teremt, amely az alsó és a felső vizeket szétválasztja. Ezt így képzelték, hogy az égbolt szilárd, fölötte víz van, azért kék. Az égnek a csatornáit meg lehet nyitni, így tud esni az eső. Úgy képzelték, hogy a föld oszlopokon áll. Ha az oszlopok megremegnek, ez a földrengés. A föld lapos, és alatta víz van. A forrásokból ezért tud víz följönni, mert a vékony, lapos föld alatt megint csak hatalmas óceán van, és ebből jön föl az úgynevezett alsó vizekből a források vize. Vagyis ebben a világképben mondja el a Biblia a világ teremtését. Az Úristen ezen keresztül is, ezen a kicsit tökéletlen, egyszerű világképen keresztül is tökéletesen el tudta mondani azt, amit akart. Mégpedig azt, hogy mindent ő teremtett, és a világot jónak teremtette, gyönyörűnek, egy otthonnak az ember számára. Vagyis szét kell választanunk a Biblia emberi ruháját, amely tökéletlen, véges, gyarló, és a mondani valót, a mélyét, az üzenetet, a kifejezési formát, a gyarló emberi kifejezési formát, és a lényegét, a mélyét, amelyet ezen keresztül, a formán keresztül Isten mondani akar. Nem csak tudományos tévedések, tökéletlenségek vannak a Bibliában, hanem erkölcsi és vallási tökéletlenségek is. Az embert Isten lassan nevelte, lassan értette meg az ember Isten igazi üzenetét. Ezért is van a Bibliában az elején nagyon-nagyon sok erőszak, szörnyűség. Kezdetben még az embereknek a lelki ismerete, a lelki tisztasága nem volt olyan fokú, hogy megértették volna azt, hogy Istenből soha olyasfajta parancs, hogy bárkit kiírtsanak, bosszút álljanak, ilyesfajta isteni utasítás nincs. Isten az irgalom, a fölemelés a békének az Istene, nem a bosszúállásé és az erőszaké. Így mondja aranyszájú Szent János, hogy Isten lassan nevelte az embert, ahogyan apa a gyermekét. 2000 éven át, a Ábrahámtól Krisztusig nevelgeti az Úristen az embert, hogy lassan megértse azt, amit ő mondani szándékozik. Ha az egész üdvtörténetet egyben nézzük, akkor nagyon fontos azt látni, hogy egészen tökéletessé a kinyilatkoztatásnak a leírása, az üzenete csak Jézusban lesz. Benne az ige testé lett. Benne Isten egész önmagát kimondta. Ragyogó tisztasággal jelenik meg benne Isten szeretete, Isten üzenete, fénye. Mi keresztények az egész Ószövetséget Jézus fényében olvassuk. És az Ószövetségből az a kinyilatkoztatott, az az isteni üzenet, ami Jézussal egybevág, ami rámutat. És ami őtőle idegen, az az Ószövetségnek, a Bibliának csak a gyarló emberi ruhája. A Biblia olvasásának, megértésének a legfőbb kritériuma, legfőbb mércéje, szempontja Jézus. Ami vele egybevág, ami ő rámutat, az az Isten üzenet. A kedves hallgatóknak leginkább röviden ezt a választ tudnám mondani, hogy mindig Jézus fényében olvassák a Bibliát, és ami az evangéliumra utal, Jézusra utal, ami olyan ragyogó tisztaságú, mint az ő hegyi beszédet, példabeszédei, kereszthalála, föltámadása, ez a Bibliának az isteni része, a többi a gyarló emberi ruhája. És talán még annyit hadd tegyek hozzá, hogy nagyon jó lenne a gyerekeknek hitoktatásban, otthoni elbeszélésekben is, kezdettől fogva mindig ezt a kicsit már bölcsebb szemléletet tanítani, tehát nem úgy elmesélni például az Ádám-Éva történetet, hogy a gyermek azt gondolja, hogy ez betű szerint így történt, és volt egy csodakert, volt két ember, Ádám és Éva, szakítottak egy gyümölcsöt, és ettől romlott el a világ. Ne így képzelj el. Mert akkor beültetünk a gyerek fejébe egy olyan történetet, amit így megtörténtként a Biblia nem akar állítani. Ezek szimbólumok, jelképek, amin keresztül a Biblia nagyon mély igazságokat akar átadni. És a gyereknek akkor ezt a felépített szép kis hitvilágát újra le kell rombolnunk egy néhány év múlva. Szegénynek a hite lehet, hogy ettől meg fog rendülni. Tehát jó lenne kicsikortól egyformán tanítani a Bibliát, vagyis kezdettől elmondani a gyermeknek azt, hogy például a paradicsomkert története az nem mese, hanem igaz, igaz történet, de jelképes történet. Az igazságot, a tanítást, a valóságot a Biblia jelképekben, szimbólumokban mondja el. És akkor megmagyarázzuk a szimbólumok eredetét, jelentését. Mit jelent az, hogy az ember oldalából alkotta Isten az első asszonyt? Azt jelenti, hogy arra vannak hivatva, hogy egy testé legyenek. A szerelem egyé válás. Ketten egy testé lesznek. Ennek a szimbólumnak ez az értelme. Nem betű szerint kell elképzelni, hogy Ádámnak az oldalából alkotja meg, veszi ki Isten a húst meg a csontot, és ebből gyúrja meg, alkotja meg Évát. Nem betű szerint kell venni, és aki így veszi, az teljesen félreérti. Tehát a gyereknek kezdettől, és azt gondolom, ezt megérti már egy óvodás, már egy kisiskolás gyerek is, mi az, hogy valami jelkép, a zászló jelképe a hazaszeretetünknek. Mi a jelképe ezeknek az ősi, gyönyörű bibliai történeteknek. Tehát kezdettől egyfajta módon tanítsuk. Ne az Ószövetséggel kezdjük, soha, hanem Jézussal, a Biblia középpontjával, az ő születésével, a karácsonnyal, a példabeszédeivel, a húsvéttal, a szentekkel, tehát a hitünknek a szívét adjuk először át. Az Ószövetséget majd csak később, és mindig az újjal együtt. Tehát soha nem mondjunk el egy ószövetségi történetet csak önmagában, hanem mindig helyezzük Jézus fényébe, az evangélium fényébe.
Nagyon köszönöm, Püspök atya, hogy a helyes olvasási, megértési út felé terelt bennünket. De most kanyarodjunk vissza Mózeshez. Megtörtént ugye az ószövetségi elsőszülöttekre való lesújtás, és azt írja a Szentírás, hogy óriási káosz, sírás tört ki Egyiptomban. Mindenütt a halál lett az Úr. Ezután elindulhatott a választott nép a szabadság felé. Mi és hogyan történhetett valójában? Ezek után még a Szentíró azt is megnevezi a Biblia lapjain, hogy Ramszeszből indultak Szukkot felé Izrael fiai. Hol lehettek ezek a települések? Tudunk-e róla valamit? Korábban említettünk, hogy a Ramszesz az még fáraó név is volt, és még Mózes nevében is fellelhető. azt olvassuk, hogy még ebben a részben a Szentírásnak, hogy akkor indult el a nép, amikor letelt a 430 esztendő. Itt elgondolkodtam, amikor olvastam, hogy abban az időben azért messze nem volt Gergely naptár, és nem ilyen volt az időszámítás, hogy számolták ki az éveket. Ugye a húsvéti bárányra is ezeken a lapokon, elkészítésére is ezeken a lapokon olvashatjuk a szabályokat. Ott a műsor elején utaltam arra, hogy ez lehetett valami előképe a messiásnak esetleg.
Jó sok kérdést hallottunk itt. Az első, hogy a 10 csapás és a legutolsó, legfájdalmasabb az elsőszülöttek halála, a gyermekek halála. Hogyan is képzeljük el ezt történeti valójában? Mi is az, ami valójában történt, és mi ennek az üzenete? Nem tudhatjuk egészen pontosan ennek az esemény sornak a lefolyását. Számunkra megmaradt a hagyomány, az emlék, ahogy Izrael népének az emlékezetében él az egyiptomi rabszolgaságból való megszabadulás. Ezt évszázadokon át tábortüzek mellett családi otthonokban apáról fiúra mesélték, templomokban fölidézték, papok, proféták adták tovább ennek az emlékét nemzedékről nemzedékre, és lassanként aztán írásba is foglalja az Isten népe, és belekerül a Bibliába. Vagyis ott van mögötte az emlékezés a csapásokra, amelyek rákényszerítik a fáraót, illetőleg Egyiptomnak a vezetését arra, hogy a rabszolgákat elengedje. És ott van az emlék, feltehetően egy szörnyű betegség vagy járvány emléke, amely nagyon sokakat megöl, gyermekeket is megöl. Izrael népét elkerüli ez a járvány, az Úristen őket megóvja, de nagyon sok egyiptomi ennek áldozatául esik. Ahogyan leírja ezt a Biblia, abban nagyon sok minden közrejátszik. Közrejátszik a húsvét ünnepe. Erről is talán már beszéltünk, hogy a húsvét az nem ószövetségi eredetű ünnep, hanem régebbi. Tehát mielőtt lett volna a zsidó nép, mielőtt lett volna az egyiptomi kivonulás, az előtt már húsvét ünnepe volt. Ez egy pásztor ünnep. Eredetileg a pásztorok a legelőváltás tájékán, az első tavaszi holtöltekor egy egyéves bárányt megöltek, feláldoztak, és a vérével a tábornak a szélét, meg az akloknak a szélét megjelölték, hogy a pusztító angyalnak, a veszélynek, a démonoknak, a betegségeknek a gonosz szellemeit elűzzék, megvédjék magukat. Ez volt a régi szertartás. Mind a mai napig egyes beduin törzsek, akik nem zsidók, ezt a hagyományt végzik. Tehát húsvétkor, az első tavaszi holtöltekor egy egyéves bárányt megölnek, a vérével a tábort megjelölik. Kifejezte ez a szertartás az isteni oltalmat. Isten megvéd a veszélyektől. Ez a pásztor ünnep aztán kapcsolódik egy másik ősi hagyományhoz, az elsőszülöttek megváltásának a hagyományához. Ez sem a zsidósággal kezdődik, és nem az egyiptomi szabadulással, hanem sokkal ősibb. Nem is csak az elsőszülött gyermekekre vonatkozik, hanem az állatoknak az elsőszülötteire is, illetőleg a növény első termésének, ahogy mondja a Biblia, zsengének a fölajánlására. Azt fejezi ki ez a nagyon ősi hagyomány, hogy minden az Istené. A gyermekáldás tőle jön. Az állataink, a növényeink, az életünk Isten kezében van, tőle kapjuk. Az első szülött az kicsit szimbólum az egésznek, az egész népnek, az egész nemzedéknek, a családnak. Az első termés, a legfrissebb, a zsenge áldozat, szimbóluma az egész termésnek. Tehát fölajánlják az elsőt, de ezzel azt ismerik el, hogy az egész életünk, a terményeink, az életünk Istentől van, neki köszönjük. Ennek a két szokásnak a hagyománya egyesül a zsidó húsvéti ünnepben. és kötik az elsőszülöttek megváltását ehhez a járványhoz, amikor a Biblia elmondása szerint Egyiptomnak az elsőszülöttei halnak meg, a zsidóké megmenekül. Tehát utólagosan adnak ennek a nagyon ősi szokásnak, hogy az elsőszülötteket Isten tulajdonának tekintik, és őket ki kell váltani, ez utólagosan kap egy történeti jelentést, összekötődik az egyiptomi szabadulással. És éppen így a pásztorünnep, hogy föláldozzák az egyéves bárányt, megint csak kap egy történelmi jelentést. A zsidók, akik ennek az ünnepnek a megélői ősi idők óta, mint nomád pásztornép, átélik, hogy a bárány vére megmentett minket, a járvány minket nem pusztított. Vagyis egy történelmi eseményről van szó, a csapásokról, és a legszörnyűbb utolsó csapásról, egy járványról, de a leírásába belejátszanak ennek a két ünnepnek, két vallási szokásnak az elemei is, a pásztorünnepnek és az elsőszülöttek megváltásának a szokása is. Így alakul ki a bibliai leírás. Megalapozza a későbbi bibliai szokásokat. A következő kérdés volt Pítom és Ramszesz városa, amelyet említ a Biblia. Ezek azok, amelyeket a zsidó rabszolgák építenek Egyiptomban. Nagyon érdekes dolog ez, hogy a kivonulás könyve nem említi meg a fáraó nevét. Megemlíti érdekes mód a bábák nevét, akik a szülésnél segítik az asszonyokat, de a fáraónak, Egyiptom királyának a nevét nem említi. Ez jelzi, hogy ez egy népies, egyszerű elbeszélés. Kicsi embereknek a története, akik nem nagyon ismerték a magas politikát, de a bába asszonyt ismerték, a szomszédasszonyt ismerték. Ez nem egy tudósok által, magas hivatalnokok, gazdagok által megírt történelem, hanem egyszerű rabszolgák által továbbadott hagyományok. Két pontos adat azonban mégiscsak segít abban, hogy elhelyezzük a kivonulás eseményét a történelemben, és ez pontosan ennek a két városnak a neve. Említi a Biblia, hogy ezt a két várost, Pítomot és Ramszeszt építik a zsidó rabszolgák. Megint csak egy olyan pontját érintjük itt meg a Bibliának, ahol a teljes történetisége látszik. Ezek olyan egyiptomi városok, raktárvárosok, illetőleg határőr erődök voltak, amelyeket valóban ebben az időben és rabszolgák által építettek föl az egyiptomi fáraók. Ramszesz városának a neve Ramszesz fáraóról van, aki szerényen önmagáról nevezte el ezt a nagy várost. Ramszesznek a neve egyébként két szóból áll, Rá Mózis, azt jelenti Rá Isten fia. És Mózesnek a neve is ugyanebből az egyiptomi gyökből származik, azt jelenti, hogy valakinek a fia. Valószínűleg Mózes nevéhez is volt kötve eredetileg még egy szótag, egy előtag, amely később eltűnik az ő nevéből. Pítom azt jelenti, hogy Átum Isten, vagyis a napisten háza. Mind a két városnak a nevét, a helyét nagyjából beazonosították, bár néha van ebben egy kicsike bizonytalanság a régészek részéről, hogy melyik városnak a romja, melyik bibliai névvel egyezik meg, de legvalószínűbb abban a völgyben, amit Vádi Tumillátnak neveznek, és amely Egyiptomból keletre vezető út volt, itt fekszik Pítom városa, és nem messze innen, a Nílus deltának a legkeletibb, nagyon vastag ága, keleti oldalán fekszik Ramszesz városa. Egyébként azt is talán jó ehhez hozzátenni, hogy itt volt az úgynevezett Hikszosz birodalomnak a középpontja. Emlékszünk talán, hogy Egyiptomot Palesztina-Szíria felől semita törzsek meghódítják. Egy nagyon nagy bevándorlási hullám, és körülbelül 200 éven át ők dominálják alsó Egyiptomot, vagyis Egyiptomnak az északi részét, a Nílus alsó folyását, és ennek a bevándorló néptömegnek a fővárosa, az pontosan itt van, a Nílus deltának a keleti részén Avarisz, és ennek a közvetlen közelében van Pítom és Ramszesz is. A zsidók is ebből az irányból jönnek, ennek a nagy népvándorlásnak, ha lehet így mondani, részei. Az ő rokonaik ezek, a beáramló semita törzsek, egyfajta nyelvet beszélnek, és ezen a területen van az a két város is, amelyet később zsidó rabszolgák építenek. A semita törzsek jelenlétét bizonyítja többek között az a Bál templom, amelyet megtaláltak Ramszesz városában. Mutatja, hogy semiták éltek itt, akiknek a főistene Bál volt. A városnak a romjai azt is bizonyítják, hogy rengeteg nem egyiptomi élt a városban, sőt úgy néz ki, a város lakosságának a túlnyomó többsége idegen volt. Az edényekből és sokféle apró tárgyból látszik a semita kultúra, amelyet ezek a lakosok hordoznak. És végül volt egy kérdés a 430 évvel kapcsolatban, amennyi a Biblia egyik adata szerint az egyiptomi rabszolgaságnak az ideje. Az ókorban nagyon nehéz volt hosszabb időszakokat, ennek a hosszát, az évek számát megszámolni, utólag valamilyen módon rekonstruálni, hogy ez körülbelül mennyi ideig tarthatott. Annyira nehéz volt ez, hogy a legtöbb ember a saját születésének a dátumát sem tudta. Úgy nagyjából tudták, hogy az illető 40 éves lehet, vagy inkább 70, ezt úgy nagyjából tudták, de sokkal pontosabban nem. Annyira igaz ez, hogy például Jézussal kapcsolatban Szent Lukács azt írja, hogy amikor föllépett, mintegy 30 éves volt. Nem tudták pontosan. Az evangélisták sem tudják egészen pontosan ezt a dátumot. Később tévesen, Biblia magyarázók ezt egy halálpontos dátumnak vették, szintén elhitték azt a, most már tudjuk, téves feltételezést, hogy az időszámítás kezdettekor nullában születik Krisztus, és eddig gondolták, hogy nullában született, 30-ban kezdi a nyilvános működését, és 33-ban, 3 évvel később van a kereszthalála. A helyzet nem ennyire nyilvánvaló és világos. Teljesen biztos, hogy Jézus az időszámítás kezdete előtt született 5 és 7 között. Nagy Heródes király ugyanis Krisztus előtt 4-ben meghalt, és tudjuk, Jézus születésekor Nagy Heródes király még élt. Ő rendeli el a gyermekgyilkosságot. Illetőleg Lukács evangélista is teljesen egyértelműen állítja, hogy Jézus Heródes király uralkodása alatt született. Tehát 4 előtt kellett születnie, 5 és 7 között valamikor. A nyilvános működésének a kezdete legvalószínűbben Krisztus után 28. Keresztelő János fellépése is ez az időszak, és Jézusnak a működése is nem sokkal ezután elkezdődik. A kereszthalál és a föltámadás legvalószínűbb dátuma pedig Krisztus után 30, vagyis ekkor Jézus már 35-37 éves lehetett. Tehát Lukácsnak az adata, hogy körülbelül 30 éves volt a működése elején, ez nagyjából stimmel, de nem egy pontos számadat. Visszatérve az egyiptomi rabszolgaságnak az ideje, azt látjuk, hogy a 430 év, ez egy egészen jó becslés, ugyanis az Egyiptomból való szabadulás időpontja, ez Ramszesz fáraó uralkodásának az utolsó évei, ez sokféle adat bizonyítja, erre most nem térnék ki, Krisztus előtt 1250 és 1225 közé tehető. Tehát ekkor van az Egyiptomból való kivonulás. És ha visszaszámítunk innen 430 évet, az Krisztus előtt 1680 tájéka, és talán emlékszünk, hogy a Hikszosz korszak egy kicsivel ezelőtt kezdődik. Ekkorra tehető Józsefnek az élete, aki a fáraó utáni második emberré válik, pontosan ezeknek a fáraóknak az idejében, akik már nem egyiptomiak, hanem a zsidóknak rokonai, ennek a nagy népvándorlásnak a részei. Vagyis nagyjából jól becsüli meg az ősi zsidó történetíró, hogy az egyiptomi rabszolgaság körülbelül 430 évig tartott.
Talán a mai műsor lezárásaként még említsük meg az első szülöttségről szóló fejezetét a Kivonulás könyvének. Már a húsvétnál is az első szülöttség jelenik meg, ebben a fejezetben is arról ír a Szentíró, hogy akár állat, akár ember Istennek kell szentelni. Megjelenik újra a már ismerős hetes szám. 7 napig kovásztalan kenyeret kell enned. 7. napon az Úr tiszteletére összejövetelt kell tartanod. Mit mondanak ezek a mondatok a ma emberének? Mire tanít bennünket az Úr?
A húsvét ünnepének egy nagyon összetett eredete van. Van ez az ősi pásztor ünnep, ahogy említettük, az elsőszülött, az egyéves báránynak a megölése, föláldozása. És van emellett a kovásztalan kenyér ünnepe, ami egy aratási hála ünnep volt, és az új kenyér ünnepe. Kidobták a régi kovászt, és az új, frissen aratott búzából készítettek kovásztalan kenyeret. Ez eredetileg 2 önálló ünnep volt. Később Józsia király idejében, mivel akkor már csak egyetlen templom volt a zsidóság számára engedélyezve Jeruzsálem, és a nagy ünnepekre föl kellett zarándokolni, és a 2 ünnep egymáshoz nagyon közeli időben volt, nehéz volt megoldani, hogy 2-szer egymás után, például Galileából 120-150 kilométerről gyalog eljöjjenek az emberek, és ezért a 2 ünnepet összevonják. Így keletkezik a Jézus korában is megünnepelt 2-ös ünnep, 7 napon át kovásztalan kenyerek ünnepe, de ennek az ünnepnek a legeleje a pászka, a húsvéti bárány leülése, a húsvéti vacsora, és utána kezdődött ez a 7 napos kovásztalan kenyerekért való hála ünnep. Mind a 2 ünnepnek ad a Biblia történeti jelentést. Ahogy említettük, az egyéves bárány leülése emlékeztetett a 10. csapásra, hogy Isten megvédett minket, a bárány vére megvédett. A keserű saláták, amiket ettek, eredetileg abból fakadt ez a szokás, hogy a pásztorok a pusztában éltek, ahol nem voltak gyümölcsök, zöldségek, hanem csak ilyen keserű füvek, ezekkel próbálták a hús étkezéseiket egy kicsikét vitaminokkal, egyebekkel kiegészíteni. Tehát innen fakadt, a régi pásztorszokásból fakadtak keserű saláták fogyasztása. Ez is kapott egy történeti jelentést. A fogságnak a keserűségét akarta kifejezni. A kovásztalan kenyerek pedig arra utaltak, olyan történelmi jelentést kaptak, hogy sietni kellett, nem volt idő, hogy megkeljen a kenyér, a tészta, ezért kell húsvétkor kovásztalan kenyereket enni. Vagyis volt egy eredeti ősi ünnep, ez kap egy ószövetségi történeti jelentést. Krisztus által pedig az egész kap egy döbbenetesen új, még mélyebb jelentést. Jézusnak a kereszthalála és föltámadása ugyanis pontosan a húsvét ünnepéhez kötődik. Jézus följön Jeruzsálembe, az ünnepre, hatalmas örömmel fogadják. Az ő búcsú vacsorája, az pontosan egy húsvéti vacsora. Péntek, amikor ő az életét adja a világ megváltásáért, az pont húsvét ünnepe. Az előtte való este, csütörtök, ez egy húsvéti vacsora volt, a húsvéti bárányt költötték el. Tehát Jézus halála egybeesik a zsidó húsvéttal. És ezért benne fölismerték, hogy beteljesedik mindaz, amit a régi húsvét jelentett. Ő az igazi húsvéti bárány, ahogy mondja az evangélium, Isten báránya, aki magára vette a világ bűneit. Az igazi szabadulás nem a régi Egyiptomból való szabadulás, hanem a Krisztus által hozott bűntől és haláltól való megszabadulásunk. Itt tehát a régi húsvét Krisztusban, az Isten bárányában teljesedik be.
Nagyon köszönöm Püspök atyának a mai beszélgetést, a kedves hallgatóknak a figyelmet, a műsoridő véget ért. Következő adásban a Vöröstengeren történő átkeléssel folytatjuk. Maradjanak velünk, hallgassanak minket, dicsértessék Jézus Krisztus! Thank you.
a hit kapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.